Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a podcast hallgatóit és a nézőket is. Mai vendégem, beszélgető társam Világi Oszkár, a MOL vezérigazgató helyettese és a hulladék gazdálkodásért felelős vezetője. Pontosabb bemutatás?
Igen, jó napot kívánok mindenkinek.
Mi másról beszélnénk, mint arról, ami tavaly még az év híre volt, hiszen az volt a hír, hogy a MOL elnyerte a hulladék gazdálkodási koncessziót. Ez egy 35 évre szóló koncesszió, és egy teljesen új iparág főszereplőjévé válik a MOL, illetve a MOL által alapított leányvállalat. Ez a MOHU. Erről fogunk beszélgetni, és arról, hogy ez milyen változást hoz majd mindannyiunk életében. És csapjunk mindjárt a közepébe. Ja, arról már a kedves hallgatók, nézők is értesülhettek, hogy január 1-től jó néhány termék, amit eddig kidobtunk, az visszaváltható lesz. Ilyen az üveg, ilyen a PET palack, és ilyen az alumínium. No, most akkor itt néhány kérdés azért fölmerül. Az első, hogy a január 1-e az január 1-e, mert a minap olvastam egy cikket, hogy annak ellenére, hogy a MOL fölkészült és a MOHU fölkészült, teljes körűen, 100%-osan nem indul még a rendszer. Mi az igazság?
Hát az igazság ugye az, hogy a mi részünkről minden megtörtént ahhoz, hogy a rendszer elinduljon. Január 1-től a kötelező beváltási helyeken, azok ugye a 400 négyzetméternél nagyobb üzlete helységek, ott megjelennek az automatáink, ez kb. 1500-tól 2000 automatáig fog arról szó, tehát láthatók lesznek a gépek, ott lesznek, és ugye a probléma abban van, hogy a gyártóknak, akik a palackokat gyártják, ugye azoknak és forgalomba hozzák, az ő részükre a kötelező címkével való ellátás, ami azt jelzi, a címke azt jelzi, hogy betétes üvegről van szó, ez csak július 1-től lesz érvényben, tehát addig őt forgalmazhat olyan üveget is, vagy olyan palackot, vagy olyan alumínium dobozt, amelyen nem lesz betéti címke, és így elméletileg az alatt a fél év alatt két fajta palack lesz a polcokon, egyik lesz, ami címkével látod, és lesz olyan, ami nem lesz ellátott címkével. És ezek az automaták, a betétedíjat csak annak az üvegnek a visszaváltása során fogják visszaadni, amelyen ilyen címke van.
Mennyi lesz a betétdíj?
50 forint lesz a betétdíj.
Mindegyiknél. Tehát mindegyiknél. És utána, hogyha majd teljesen működik a rendszer, és erre mindjárt visszatérünk, akkor ezt a pénzt ott levásárolhatjuk abban a boltban, vagy mi történik utána ezzel az összeggel?
Háromfajta módon lehet majd értékesíteni ezt a betéti díjat. Tehát első az, hogy kapunk egy utalványt, az utalványon bemegyünk az üzletbe, és abban az üzletbe le tudjuk vásárolni, vagy a jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy abban az üzletbe készpénzt kérjünk ezért az utalványért. Tehát nem kell levásárolni, hanem kérhetek készpénzt is. Szeretnénk áprilistól bevezetni azt a rendszert, amely lehetővé tenni, ez egy applikáció, amely lehetővé tenni az, hogy banki visszautalást fog történni, tehát valaki bedobja a palackot, identifikálja magát a telefonján a gépnél, és a gép automatikusan visszautalja a megadott bankszámlára az adott összeget. És a harmadik lehetőség pedig az, hogy fel lehet ajánlani jótékonysági célra, jövőre a gyermekegészségügy az, amelyet szeretnénk támogatni, tehát valaki dönthet úgy is, hogy nem kérem azt az 50 forintot, hanem azt akarom azt, hogy azért transzparens módon segítsen rászorulókat.
És ez hát ugye nem egyszer 50 forint lesz, mert nagyon ritkán lesz majd, azt gondolom, nem túl életszerű egyikünk életében sem, hogy úgy megyünk, hogy egy-egy palackot viszünk vissza, hanem összegyűjtjük, és nyilván akár több tucatot is, akár PET palackot, akár üveget, akár alumínium dobozt, pláne ezeket együtt. Na de térjünk vissza az átállásra, és itt hadd osszam meg egy brüsszeli tapasztalatomat a kedves hallgatókkal, amikor ugye Brüsszelben éltünk közel 3 évet, ahol vásároltunk, ez egy Deleuze nevű közepes méretű, mondjuk egy CBA méretű bolt volt, ott már ilyen visszaváltó automata működött. Az, amit említettél, hogy kell, hogy legyen egy címke rajta, egy kód, egy leolvasás lehetőség, ugye ez azt jelentette, hogy én betettem ebbe az automatába, ez olyan, bedugtam egy csőbe, ez egy nagyon gyorsan ment, megforgatta az üveget, leolvasta, és hogyha a megfelelő kód rajta volt, akkor elvitte a futószalag, betették a megfelelő rekeszbe, és én nekem jóvá értem, nem emlékszem már pontosan szemben, hogy 20 vagy 25 eurocentet. És volt olyan, amit visszaadott. tehát amit nem fogadott el, tehát nem minden üveget lehetett itt váltani. Szerencsére, ahogy kilépett az ember a boltból, mindjárt a bolt mellett volt, ugyanolyan, mint nálunk, ilyen szelektív gyűjtés, a színes üvegre, fehér üvegre. Most, amit az előbb említettél, az azért fontos, mert akkor ezek szerint az első fél évben, tehát január 1-e és július 1-e között egyrészt figyelnünk kell nekünk, mint vásárlóknak és fogyasztóknak, hogy címkével ellátott üvegért kapunk csak vissza betéti díjat. Az összes többi pedig, ami nem címkével ellátott, és ez okozhat majd nekünk némi bosszúságot, mert a gép visszaadja nekünk, ez pedig továbbra is a szelektív módon, úgy, mint korábban, színes üveg, PET-palack, alumínium, fehér üveg, tehát ebben a konténeres hálózatban, ebben a fél évben átmenetileg ezeket még akkor összegyűjtitek.
Igen, és utána is, tehát minden automata mellett lesz egy ilyen begyűjtő pont, ahol ezeket az üvegeket be lehet helyezni. Azt szeretném mondani, hogy ami az eddigi rendszernek volt a sajátossága, hogy az üvegnek ugye lehetett akár összegyűrt üveg is, ezek az automaták csak olyan üvegeket fogadnak el, amelyek sértetlenek. Tehát lehet, hogy lesz olyan helyzet is, hogyha nagyon sérült az üveg, és nem tudja leolvasni ezt a kódot, tehát összegyűrjük, és vagyan károsítjuk a palackot, vagy az üveget, akkor előfordulhat az is, hogy nem váltja vissza a rendszer ezt az üveget, úgyhogy erre kell vigyázni, hogy valójában olyan formába vigyük vissza, ahogyan megvettük, tehát ne legyen gyűrött.
Világos. Hát az első dolog, hogy lesz egy átmeneti időszak, ez fontos tudnunk, amikor még nem tudunk minden üveget vissza, és minden palackot visszaváltani, hiszen ez az üvegre, a PET palackra és az alumínium is igaz, hogy van ez a fél éves időszak. A második, hogy az a korábbi jelszó tapossa laposra, ez a PET palackra és az alumínium dobozokra vonatkozott, ugye, ez nem érvényes, ez igen. Mostantól, vagy január 1-től nem érvényes, ne tapossuk laposra PET palackot, ne tapossuk laposra a sörös dobozt, hanem éppen vigyük vissza, mert csak így tudja a gép majd leolvasni róla a kódot. A harmadik, amit jól tudnunk az általánosnál, hogy így is lesznek, ha már teljesen jól és hibátlanul működik a rendszer június 1-től, akkor is lesznek olyan üvegek, az én tudomásom szerint, például befőttes üvegek, vélhetően külföldön vásárolt, és nem ehhez a hálózathoz tartozó, tehát kóddal el nem látott üvegek, medpalackok ilyenek is lehetnek, amiket valószínűleg ez a gyártósor, nem valószínűleg, biztos vagyok benne, ezeket nem fogja visszavásárolni. Ezeknél pedig akkor marad továbbra is a szelektív gyűjtésnek a lehetősége.
Igen, így van.
Említetted, hogy 1500-2000 automatát már lényegében beszereztetek. Ezeknek a telepítése is részben megtörtént. Tehát január 1-ével ti készen álltok arra, hogy a rendszer működjön. Ugye itt van egy különbség az én tudomásom szerint aközött, hogy milyen lélekszámú településről beszélünk. 1000 lakos fölötti a lélekszám, vagy 1000 lakos alatti. És függ az üzletnek a méretétől. Erről is azért érdemes tudni néhány dolgot, erről is érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy mi van a kis településeken, ott mi történik, és mi van a nagyokon, és mi van a kisebb boltokban. Erről mondjál néhány szót.
Igen, tehát alapjában ugye a mi kötelezettségünk az a 400 négyzetméternél nagyobb területű üzlethelységekre vonatkozik, de mi szeretnénk, és ez a körülbelül 1500-2000 begyűjtési pont. Azért mondom, hogy 1500-2000, mert lehet, hogy olyan nagy forgalmú helyről van szó, ahol 2 vagy 3 ilyen automata lesz kihelyezve. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ugye a pontok száma körülbelül 1500, de lesz olyan hely is, ahol 3 akár 2 vagy 3 automata.
Tehát akár 4-5 ezer automata is lehet, hogy lesz az országban.
És igen, és akkor ezen túl pedig azokban az üzletekben is szeretnénk elhelyezni automatákat, amelyek nagy forgalma, de nem 400 négyzetméternél magas, nagyobb az alapterületük, hanem kisebbek. És azt gondoljuk, hogy itt is van helye az automatáknak, úgyhogy a következő 1000 vagy 1500 automata ilyen üzlethelyiségben lesz elhelyezve. És a harmadik vonulat pedig az, hogy szeretnénk azt, hogy minden 1000 lieknél nagyobb településem, legyen begyűjtési pont is. Ennek nem kell lenni automatának, hanem ez lehet ez begyűjtési pont, ami azt jelenti, hogy mi várjuk azokat az üzleteket, vagy akár éttermeket, kávézókat, akik bejelentkeznek ebben a rendszerbe, mi adunk nekik egy jogosultságot, begyűjtési jogosultságot, és utána, hogyha ő 1000 palack összegyűlt, akkor mi oda megyünk az üzlethelyiségbe, lesz egy applikáció, jelzi azt, hogy 1000 palack már itt összegyűlt, oda megyünk, megszámoljuk a palackot, és kifizetjük helyben a díjat, a begyűjtési díjat, ami nem az 50 forint, hanem azért fogunk fizetni, hogy ez a kávézó ezt a begyűjtést elvégezze nekünk, ez a úgynevezett kézi begyűjtést, ami nem automata, hanem kézi begyűjtést. Tehát mi azt szeretnénk elérni, célkütőzés az, hogy 2029-ig akár 90%-át is visszagyűjtsük, és ezért akarunk oda menni a lakosokhoz, hogy minél közelebb legyen az a begyűjtési pont. És létezni fog egy applikáció, amelyel meg tudja nézni a lakos, hogy hol van a legközelebbi begyűjtési pontja. Tehát leáll valahol a városba, és ez az applikáció megmutatja, hogy a legközelebbi begyűjtési pont az kb. 100 méterre van tőled itt ezen a helyen.
Tehát ilyen értelemben van megoldás a kisebb településeken is, az előbb ezt említetted, hogy ott akkor egy manuális gyűjtés lesz megfelelő megállapodással. A nagyobbaknál pedig lesznek az automaták, egy több, attól függ, hogy milyen forgalmú az adott kereskedelmi egység. Ugye az előző válaszoddal már kicsit megelőzted a következő kérdésemet, ami azt lett volna, hogy de miért is kerül erre sor? Miért ez a váltás? Hiszen a MOL tisztességes nyereséget ér el az olajiparban, és említetted, hogy vannak Európai Uniós előírások, ez az egyik része a dolognak, de történt egy szemléletváltás is, és nem csak a MOL-nál, hanem szerte a világon ez a szemléletváltás az elmúlt évtizedben megtörtént, hogy ami idáig hulladék volt, azt javarészt szemétnek tekintettük. Most pedig már egyre inkább teret nyer az az elképzelés, hogy ez nem szemét, hanem ez egy javarészt, nem 100%-osan, de javarészt újra feldolgozható, újra hasznosítható ipari nyersanyag. És hát azért, hogyha hozzáteszük azt, hogy Magyarországon a települési hulladék az megközelíti a 3,3 millió tonnát, tehát több mint 3 millió tonna. Ha másként nézzük a számokat, akkor több mint 400 kiló fejenként az a hulladék, ami Magyarországon is képződik, és ami fontos, hogy ennek mindössze az egyharmadát hasznosítjuk újra, a többit pedig eddig elástuk. És most az a cél, még egyszer mondom, részben uniós előírások következtében, részben pedig, hogy jó minőségű ipari nyersanyaghoz jussatok, hogy ez a hasznosítási, újrahasznosítási arány jelentősen javuljon, és ha jól emlékszem, a Zsolttal beszélgettünk erről, az Expo Hernádi Zsolttal, ő azt mondta, hogy el kell érnünk azt, és ez a ti célotok, hogy a lerakóba 10%-ánál több a hulladéknak ne kerüljön, a többi pedig ipari vagy energetikai hasznosításra menjen. Pontos ez a szám?
Igen, én visszatérve az, hogy kérdés első része, hogy mekkora mennyiségről beszélek, ugye, amiről beszéltünk a begyűjtési pontokról, azt mi feltételezzük, évente ez 3,3 milliárd palack. Az azt jelenti, hogy amit elfogyasztunk, és nem tesszük vissza a körforgásos gazdaságba. És mi azt gondoljuk, hogy az a energia, amely ezek a palacoknak a gyártása megtörtént, ez visszafordítható magába újra a rendszerbe. És ezért kell ezeket a begyűjtéseket, begyűjtési pontokat létrehozni, és a begyűjtést elindítani. És igaz, hogy energia az egyik oldalról, másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy bűn is, hogy egyszerűen ekkora mennyiségű hulladékot a lerakókra, jobb esetben lerakókra, mert általában ezeknek az üvegeknek nagy része nem a lerakón végzi, hanem valahol akár kint szemétként, erdőkbe, utak mellett, és
folyókba.
Hogyha ezt, van egy lehetőség arra, hogy egy rendszeren belül ezt összegyűjtsük, akkor ezt meg kell tenni. És én azt gondolom, hogy ami sokszor beszélünk arról, hogy hogyan kell zöldnek lenni, mert milyen fontos a bolygóknak a védelme, de én szerintem ezek a tettekkel, vagy lépünk közelebb hozzá, nem pedig a kinyilatkozatokkal, hanem konkrét dolgokat kell indítani. És ebben az esetben ugye Mulac gondolta, hogy vagyunk akkora nagyok, és vagyunk annyira elszántak, hogy ezt meg tudjuk szervezni Magyarországon úgy, hogy egy rendszerszerűen tudjon működni, és akkor az a célunk, hogy a végén az a 10%-nyi kerüljön csak vagy lerakóba, vagy elégetésre, mert ugye az is egy megoldás, hogy nem lerakóban, mert ugye EU szabályozás már nem engedi meg, hogy újra új lerakók jöjjenek létre, és a kapacitását csak tudja bővíteni az EU-n belül bárki, már nem tud újat létrehozni, úgyhogy a út az felé kell, hogy menjen, hogy égetőket kell létrehozni, ahol elégetjük ezt a fel nem használható hulladékot.
Igen, ráadásul tegyük hozzá, hogy az unió szabályozás szerint ennek a hulladéknak az elégetése az alternatív energiának, kvázi zöld energiának számít a mostani Európai Unió szabályok szerint, és akkor ezt a kérdést így szerintem talán is veséztük, de hogy lássák a hallgatók és a kedves nézők is, hogy mekkora logisztikai feladatról van szó. És aztán, hogy beszélünk a dolognak az üzleti részéről is, egy idézet egy általatok készített anyagból. A MOHU 4,5 millió háztartás 2 millió gyűjtési pontján keletkezett, és 1,2 millió gazdasági társaság által termelt hulladék begyűjtésért és kezelésért felelős. Jelenleg ennek a felét Magyarországon lerakják, azaz eltemetik, és csak egyharmadát hasznosítják újra. A MUHU feladata, hogy az újrahasznosítást 65%-ra növelje, a lerakás pedig 10%-ra csökkentse, erről beszéltünk az imént. Tehát a mondat eleje, az idézet eleje, 4,5 millió háztartás és több mint 1 millió gazdasági társaság, tehát ezektől kell begyűjteni a hulladékot, és utána aztán ezt szelektív módon nyilván újrahasznosítani. Ennek egy része, tehát most váltottunk már, nem csak a betétdíjról beszélünk, hanem egy sokkal átfogóbb léptékű logisztikai feladatról beszélünk most már.
Igen, hát az begyűjtés az egy óriási feladat, de ugye aznak a rendszere működött a július 1-e előtt is, mikor mi átvettük ezt a koncesziót. A igazi érték, amit hozzá tudunk adni a rendszerre, az, hogy ez hatékony legyen, tehát megpróbáljuk, mivel hogy az egész ország ma egy rendszeren belül működik, akkor ezt a begyűjtést szeretnénk hatékonyan működtetni. Tehát nem azt nézzük meg, azt keressük, hogy a kukás kocsi oda menjen, és akkor menjen, amikor a leghatékonyabb abban a körzetben. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy Budapest egy körzet, hanem azt nézzük, hogy a adott régión belül, vagy adott régión kívül, akár Budapesten is kívül is, hogyan lehet leghatékonyabban begyűjteni ezt a hulladékot. Ez egyik, tehát megpróbáljuk ezt a rendszert hatékonyabban csinálni, amit addig a sok szereplős rendszerben, ugye szerintünk kicsit hatékonytalan volt. A másik, ami fontos az, hogy mi történik ezzel a hulladéka után, és ez a legfontosabb rész az, hogy ez újra hasznosításra kerüljön, és ez beruházásra igényel. Magyarországon nagyon sok olyan pont van, amikor begyűjtünk valamit, de igazából nem tudjuk újrahasznosítani. Én abban hiszek, hogy Magyarország egy ilyen gazdasági nagyhatalom lehet ebben a régióban olyan értelemben, hogy ezt a újrahasznosításra, a gyártási kapacitásra képülnek itt. És ebben mi hogyan tudunk segíteni? Úgy, hogy ilyen beruházást úgy tudunk segíteni, hogy alapanyagot adunk hozzá. Tehát azt mondjuk, mi le tudunk szerződni hosszú távon, 5 évre, 10 évre, és hogyha valaki felépít egy olyan gyárat, vagy olyan üzemet, ahol újrahasznosításra ilyen hulladékra van szükségük, akkor mi el tudjuk látni hulladékkal. És ez már arra ösztönöz az embereket, hogy beruházásokat eszközöljenek, mert hisz van egy hosszú távú biztonsága az alapanyag részéről. És mi ezt észrevettük, amikor mi szerettük volna a vegyipari üzemeink részére újrahasznosítható alapanyagot vásárolni, hogy ez a rendszer Magyarországon nem működött, mert rövid távú szerződések voltak, egy hónapos, két hónapos, fél éves szerződések voltak, és ezek nem adtak a biztonságot a beruházásra. És mi azt gondoljuk, hogy ha ezt megteremtjük, ezt a biztonságot, akkor többen fognak beruházni ilyen
értelemben. Ez azt jelenti, hogy nem jutottatok hozzá kellő mennyiségű és megfelelő minőségű műanyaghoz,
igen,
ahhoz, hogy ezt a műanyagiparban újra használt anyagként tudjátok egyébként feldolgozni?
Így van. Annak ellenére, hogy...
Miközben egyébként a hulladékhegyek, a műanyag hulladékhegyek meg elborítanak,
igen,
bennünket
itt
azért.
Igen, itt van.
Tehát ez egy elég érdekes ellentmondás, tehát reméljük, hogy ezt a problémát ez a megoldás az orvosolhatja. Tehát ez a műanyag, és a műanyag egy részét, legalábbis a PET-palackoknak egy részét újra tudjátok hasznosítani, akkor ezt a saját ipari tevékenységeteket erősíti. Ugyanez az alumínium ez egy másik iparág, de az teljes egészében feldolgozható, tehát abból az alumínium dobozból, amit persze nem szabad most laposra taposni, abból az alumínium dobozból, hogyha azt megfelelő technológiával újra hasznosítják, újra alumínium doboz lehet. És igen, újra lehet bele sört, vagy kólát, vagy bármit tölteni.
Igen. Ez Magyarországon ilyen technológia van például.
Van.
A HEL.
Mi ilyen történik az üveggel?
Az üveg az ugye az együtas, tehát ezek az üvegeket újra, tehát összegyűjtjük, akkor egy ilyen malomba kerülnek, ez üveglisztté darálják szét, és akkor újra visszakerül
beolvasztja
a kohóba, és utána újra üvegfújók.
Ugye itt elhangzott egy fogalom, ezt jó, hogyha a hallgatók tudják, van egyutas és több utas. Az egyutas az azt jelenti, hogy összegyűjtjük jelen esetben az üveget, és beolvasztjuk, és utána alapanyagként így használjuk. A több utas, amikor az üveget nem olvasztjuk be, hanem megtisztítjuk az üveget, és újra megtöltjük borral, sörrel, igen, valamivel. Ez a ritkább most, pedig hát korábban azért ez így volt. Ezt azt gondolom, hogy elég jól körbejártuk, de konklúzióként azért rögzítsük, hogy mi is az eredménye ennek. Az eredménye ennek, ha jól értem, betartjuk az Európai Unió előírásait, amik kötelezőek ránk nézve is, tisztább környezethez jutunk, hiszen, ahogy az előbb mondtad, nem az árokparton meg a folyókban úszkálnak majd ott a PET-palackok, hanem a MOL üzemeibe kerülnek, és újra hasznosítjuk őket, és olyan nyersanyagokhoz jutunk, ez egy nagyon fontos információ volt, azt gondolom, egy olyan nyersanyagokhoz jutunk, amiket eddig meg kellett vásárolnunk külföldről.
Igen.
Három legyet is ütünk egy csapásra. Nézzünk nemzetközi tapasztalatokat. Ne is menjünk nagyon messzire, itt van a szomszédos Szlovákia. Ott megerőztek bennünket. Mik voltak a tapasztalatok? Hogy látod?
hasonló rendszer került kiépítésre, amikor a célja volt, hogy a üvegvisszaváltásra, meg a palackvisszaváltást megszervezték. Forgalomba került üvegnek, palacnak és alumíniumdoboznak, a 80%-a visszaváltásra került.
Pedig ott is voltak azért szkeptikus hangok, és volt egy kis morgolódás is az elején. Az elején.
Persze, mert minden rendszernek megvannak az ellensége is, megvan az, amikor ugye mindenkit ugye egy új dolog, az egy kicsit elriaszt, de egy év után ez átállt.
Jó, tehát ez ma már egy sikeresnek, elfogadottnak, mind a vállalatok részéről, mind a lakosság részéről elfogadott rendszernek tekinthető.
Igen, és eltűntek a palackok az erdőkből, az utak mellől, tehát egyszerűen tisztább lett az ország.
Hát reméljük, hogy nálunk is ugyanez lesz. De beszéljünk, ugye itt egy zárójelbe tettem ezt a kérdést, de azért szerintem érdemes visszatérni erre, hogy azért ez egy komoly beruházás. Majd te elmondod, hogy összesen hány milliárd forintot kell következő években a MOL-nak befektetnie, és ennek viszonylag lassú a megtérülési ideje. Tehát ez nem holnap után, és nem is 5 év múlva fog megtérülni, az is világos. És a logisztikát az előbb néhány adattal érzékeltettem, még egy adat hozzá, hogy most, és ez lehet, hogy bővülni fog, 500 alvállalkozóval dolgoztok, és ez valószínűleg még bővülni fog. Nos, mekkora is ez a beruházás? Milyen feladatokat kell még, mekkora összeget kell a MOL-nak befektetnie a következő években ahhoz, hogy ez a rendszer, részben a visszagyűjtési rendszer, részben a hulladékfeldolgozás többi ága is jobban működjön, hatékonyabban működjön, mint eddig.
Hát ugye a kötelezettséget vállaltunk 180 milliárd beruházásra, de ez meg fogja haladni, tehát sokkal több lesz a beruházások a végső összege. És az annak függvényében fog változni, hogy amire az előbb beszéltem, lehetőségek, a gyártási kapacitások és minden egyebek, amiket ki szeretnénk építeni, ezek további beruházásokat igényelnek. Kötelezettséget vállaltunk egy égető építésére is, amelynek az összege valószínűleg meg fogja haladni a tervezettet, úgyhogy ez az összeg egy minimális a 180 milliárd, és ugye a koncepció azért van kiírva 35 évre, hogy egy hosszabb megtérüléssel számolunk, és ez a 35 év körülbelül az, amikor a közepén van az, amikor eljutunk arra a pontra, hogy a megtérülésünk talán nullára került, és utána már van az, amikor valami haszonnal működik, tehát mi azt arra gondolunk, hogy valamikor 10-15 év múlva lesz az a pillanat, amikor már úgy érezzük, hogy a gazdaságilag is egy erősíti a céget.
Hogy már nyereséget is termel, tehát addig csak viszi a pénzt. Mit szóltak ez a befektetők? Hiszen azért ez egy részvénytársaság, és a nagyobb része külföldi befektető. Mit szóltak hozzá?
Hát én szerintem a piac ezt jól fogadja, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan nagy olajvállalat, ami ilyen dolgot bevállalt.
Tehát sehol a világon más nagy olajvállalat ilyet nem csinál.
Nem csinálnak, és ugye ez a magyarországi egész országos koncesszió, ez a lehetővé teszi azt, hogy méret arányos legyen ez a munka. Tehát azért nekünk, hogyha mi egy megyébe kellene begyűjteni a hulladékot, valószínűleg azt nem vállaltuk volna, de mivel az egész országról van szó, akkor az igen, tehát az a méret arányos, tehát az egész számunkra. A MOL méretehez mérten is, és én azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog lesz, mert a befektető is azt látja, hogy mi nem csak beszélünk, hanem konkrét tettekkel próbálunk építeni egy olyan világot, ahol amelyben kisebb a CO2 kibocsátás, de egyszerűen egy környezetbarát országot próbálunk létrehozni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a befektetők számára is ma.
Ugye itt a hulladékfeldolgozásnak van még sok-sok eleme, néhányról még beszéljünk, van még annyi időnk. Egy pár héttel ezelőtt együtt voltunk Kaposváron. Akkor indítottunk útjára közösen Szita Károly polgármesterrel egy akciót, ez a sütőolaj, tehát a használt sütőolaj, étolajról van szó, begyűjtése. Ugye két módszer van, az egyik háztartásoknál kiosztottatok ilyen 3 literes sárga-zöld műanyag flakonokat, amiből össze lehet gyűjteni az étolajat, és aztán a MOL elmegy érte és elviszi, a másik pedig a társasházaknak egy nagyobb lépték, ahol a szenzor jelzi azt, hogy ha egy bizonyos szintet elért az étolaj mennyisége, és akkor szintén cserélitek. Most még nagyon kevés idő telt el, de vannak esetleg már tapasztalatok? Lehet mondani, hogy hogyan fogadta a lakosság ezt?
Hát ami jó hír az, hogy több ezer ilyen palasz került kiosztásra, tehát azt jelenti, hogy a lakosság elfogadta, hogy otthon lesz egy ilyen palack, és elkezdi gyűjteni, és hát mi szeretnénk, Kaposvár egy próbaprojekt valójában, szeretnénk egy város méretében ezt megnézni, hogy ez hogyan működik, de az országos rendszerét szeretnénk kibővíteni, úgyhogy a kaposvári tapasztalatok eddig pozitívak, és hogyha így folytatódik a trend, akkor országos szinten próbálunk terjeszkedni. Ugye ami ott, hogy őszinték legyünk, ugye a társasházaknál ott még nem történt, ott kevesebb igény jelentkezett, ahhoz azért, mert lakóközösségek vannak, és meg kell beszélni, meg ugye helyet meg kell találni. Tehát az egy kicsit bonyolultabbá teszi a dolgot, de ezek a gyerekbetegségek, amiket ha eltávolítunk, és ugye persze kommunikálni is kell az emberekkel, hogy miért jó ez nekik, olyan értelemben, hogy a sütőolaj tényleg szennyezi a környezetet, ez egy nagyon veszélyes szennyezőanyag, és annak a begyűjtése az egy nagyon egyszerű dolog, hogyha a lakóházban is van, ott lent a lépcsőházban valaki beleönti, tehát nem kell sokat tenni azért,
hogy... Nagy fáradtságot nem jelent.
Igen.
És mondhatom azt is, hogy csak egy mozdulat.
Igen, egy mozdulat, amivel nagyon nagy dolgot cselekszünk, mert ugye ez a sütőolaj, ez egy cseppe is több, ez 1000 liter vizet, vagy a tiszta vizet tud beszennyezni, és az óriási mennyiség, hogy veszük, hogy kiöntjük a lefolyóba, és akkor minden.
Ez így igaz, különösen, hogyha ezt hozzáteszem ez az egy csepphez, valóban egy csepp étolaj az 1000 liter vizet is elszennyezhet, hogy mennyi is, amit felhasználunk, 90 ezer tonna. Nem 90 ezer csepp, hanem 90 ezer tonna étolajat használunk fel az országban, ez csak Magyarország, évente. És hogyha ezt lefolyóba öntjük, egyrészt elszennyezzük a vizet, eldugítjuk a lefolyót, hiszen egy zsírdugó keletkezik előbb vagy utóbb, és hogyha a MOL összegyűjti, az pedig üzemanyag adalék lesz, ugye Komáromban van egy gyáratok, ahol ezt fel tudjátok dolgozni.
Igen, biodízelt gyártunk belőle, ami azt jelenti, hogy egy hulladékból egy energiaforrás alakul ki, és az már rögtön ki is váltja a kőolajból keletkezett üzemanyagot. Tehát azt jelenti, hogy keletkezik egy olyan üzemanyag, ami hulladékból jött létre, úgyhogy a begyűjtési arány ma Magyarországon, ugye ez kb. 10%-nyi, tehát a 90 ezer tonnán kb. 10%-a kerül begyűjtésre most, és mi ezt szeretném megemelni, és ennek a gyárnak a kapacitása pedig, gyártási kapacitása pedig 40 ezer tonnányi üzemanyagot képes gyártani belőle évente.
Tehát, hogyha holnap be tudnánk gyűjteni a felét az általunk felhasznált sütőolajnak, azt is föl tudnátok dolgozni lényegében.
Igen.
Hát akkor hajrá, szerintem reméljük, hogy a kaposváriak jó példával járnak elől, és másutt is kapós lesz ez a példa. De van elektronikai hulladék. Úgy tudom, hogy ez is felkeltette a MOL érdeklődését, tehát a használt laptopok, iPad-ek, mobiltelefonok és minden, amit egyébként, ami az életünknek a részévé vált, ezek a monitorok, amik majd elhasználódnak, amik itt vannak a stúdióban, ezeknek az újrahasznosítása is egy nagyon fontos iparág, erre is megvan a technológia, és úgy tudom, hogy ez is felkeltette a MOL-nak az érdeklődését.
Igen, része koncessziónak, tehát közeltséget váltunk ezeknek a begyűjtésére is, és ugye, mi a technológia létezik, az lesz a siker titka, ugye, hogy minél több ilyen monitort tudjunk feldolgozni, vagy elektromos hulladékot próbálunk átalakítani újra eszközé a gyártásra alkalmas alapanyaggá. És ez is elindult már Magyarországon, de ugyanígy van ez a textillel, ugyanígy lesz az egyéb más hulladékok, az autóroncsal, tehát roncsautókkal, amelyeket szintén nekünk kell begyűjtenünk, ugyanígy van ez a fémhulladék, ami szintén a lakossági fémhulladék begyűjtése szintén a mi feladatunk, tehát ez egy nagyon széles körű ágazat, amit most fölvállaltunk, és amit szeretnénk hatékonyan működtetni, és látható lesz, én bízom abban, hogy már egy-két éven belül ez látható lesz, hogy ezek a hulladékok teljesen más minőségbe fognak visszajönni hozzánk.
Két megjegyzést hadd tegyek hozzá, hogy az előbb beszéltünk a sütőolajról, összegyűjtjük, üzemanyagot csinálunk belőle, hurrá! Azt már elmondtam ebben a műsorban talán többször is, talán van olyan hallgató, aki nem hallotta, hogy egy mobiltelefon esetében azért érdekes a visszagyűjtés, mert arany, réz, ezüst és még sok minden más van benne, ami újra hasznosítható, és egyébként ami fogytán van, tehát amiből végesek a készleteink. Autó, roncsautó, az autókon gumi van. És a gumit is újra hasznosítjátok, és van egy gumi bitumen, remélem jól mondom, gumi bitumen. Na, nézzük csak, hogy milyen lehetőség van a guminak az újrahasznosítására.
Ugye ez arról szól, hogy összegyűjtsük az elhasznált autógumikat, ezt ledaráljuk, kiveszik belőle fémet, ami ugye fémszálak van átszűve ez az autógumi, ezt a fémszálat kiveszik belőle, ledaráljuk ezt a abroncsot, és utána egy technológia eljárás, ami a MOL fejlesztett ki, újra bitument, tehát a útépítésnek az alapanyagát hozzuk létre, és ez az alapanyag, ez a gumibitumen, ennek nagyon jó tulajdonságai vannak. Az, hogy nagyon kicsi a karbantartási igénye, tehát hosszú éveken keresztül tud úgy működni, akár nagy megterheléssel is, tehát autó, teherautókkal, buszokkal megterhelt útvonalakon is, hogy nem kell karbantartani, nem jönnek létre ezek a kátyúk az
tehát
úton.
Jobb a minőséget.
Igen, azért, mert flexibilis. Tehát ez a gumi, az, hogy gumit kevertük belé, ezzel sokkal inkább rugalmassá vált ez a gumibitum, ez az aszfalt. És a másik, ami nagyon fontos tulajdonsága ennek az, hogy alapjába véve, ugye ezzel is egy hulladékot újra hasznosítunk, visszavisszük úgy, hogy hosszú távon tud működni egy adott országon belül. És ezt a rendszert, amikor elmondjuk külföldön, mert ezt nem csak Magyarországon szeretnénk hasznosítani ezt a technológiát, hanem külföldön is, akkor mindenki nagyon csodálkozik, hogy milyen jó, tehát mert tényleg, hogyha ez karbantartásban is megtörést hoz, és a másik oldal pedig megoldja a hulladéknak a felhasználását.
Hát olajszármazékot váltunk itt is.
Igen, és eltűnik a hulladék, tehát eltűnik a gumiabroncs, és helyette van egy aszfalt, amit le tudunk helyezni az útra. Ugye ez mindig szabályzási kérdés, hogy adott országon belül az jó, hogyha van olyan szabályzás, hogy ez kötelezik a útépítőket, hogy bizonyos mértékben ilyen gumibitument építsen be az utakba. Magyarországon különben több száz kilométernyi út van már,
és jó a referencia.
Igen, a legrégebbi az 10 éves már, és ott minden, de bizonyítható az tényleg jobban.
Jó, tehát akkor nem arról van szó, hogy ez egy mesedél után, hanem arról van szó, hogy oda lehet menni, meg lehet nézni, és vannak róla referenciadatok.
Igen,
ha már gépjármű, és az utolsó termék, amit ide fölírtam, akkumulátorok. Az akkumulátorok újrahasznosítása is a MOL feladata lesz?
Igen, a vegyültése és újrahasznosítás szintén mi feladatunk, hiszen itt figyeljük a technológiát. Ez érdekes dolog, mert ugye most beszélünk elektromos autókról, meg arról, hogy milyen nagy számban fognak eladásra kerülni, de amikor azt nézzük, hogy ezeket az akkumulátorokat, amely elektromos autónak például a nagy részét, a 60%-át elektromos autónak éppen az akkumulátor képezi, ez több száz kilós akkumulátorok vannak beépítve az autóba, hogy ennek milyen újrahasznosítási lehetősége vannak, a kiderül az, hogy nagyon kevés létezik a világon, ahol már effektíven ezt az akkumulátort újrahasznosítsák. És mi ezeket a technológiákat keresünk. A akkumulátorgyártásnak is van egy hulladéka, amely szintén keletkezik a magán az akkumulátorgyárakban. Ezt is szeretnénk újrahasznosítani. Tehát az, hogy azt a hulladékot, ami ott termelődik akkumulátorgyárakban, azt szeretnénk Magyarországon újrahasznosítani és újra visszavinni a piacra. Ezeket a fémeket, ugye meg minden egyéb értékes dolgot, amit az akkumulátor tartalmaz.
Ez is jó, hogy azt gondolom mindannyiunk számára, és akkor az utolsó, és ez is akkor már az akkumulátorhoz kapcsolódjon, egy beszélgetésünk előtt néhány héttel jelent meg a hír, hogy Pusztaföldváron, ez egészen pontosan Békés megyében van, és annak a környékén vannak olajkutak. Az olajkitermelés során víz is kerül, szennyezett víz is kerül fel a felszínre, ami aztán tisztítás után visszakerül, tehát visszasajtoljátok. Kiderült, hogy ez a víz, ami lényegében egy mellékterméke, vagy hordaléka az olajbányászatnak, ez lítiumban gazdag, és a hír az volt, hogy előre haladott kutatásokat folytat a MOL. Ennek a lítiumnak, ami ugye egy fontos alapanyaga az új akkumulátoroknak, a lítiumnak a vízből való kinyerésére, nagyüzemi mértékben, hogy ez megtörténjen, és utána az így a lítiumtól és az olajtól megszabadított víz visszasajtolására. Hol tart most ez a kutatás, hol tart ez a kísérlet, mikor várható, hogy ebből valóban nagyüzemi mértékben, vagy nagyüzemi értékű lítium kerülhet a piacra?
Hát mi ugye ezt a kutatást már évek óta próbáljuk megérteni azt a folyamatot, hogy hogyan tudnánk leválasztani a lítiumot a vízről. És ugye itt egyetemekkel működünk együtt, a Veszprém Egyetemmel is többek közt, és próbáljuk megtalálni a technológiai megoldást. Azon kívül a világon vannak ilyen kis, nem nagy üzemi, hanem ilyen kisebb projektekben technológiák, amelyek kétfajta van, amely lehetővé teszi ezt a leválasztást, de mi elsősorban arra próbálunk eljutni, hogy ez nagyüzemi legyen. Tehát ma ott tartunk, hogy a kutatások folynak, és szeretnénk ezt a jogosultságot megszerezni, hogy tudjunk lítiumot nyerni ebből a vízből, ennek az engedélyeztetését szeretnénk elérni, és utána akkor ezt a fejlesztést végrehajtani. Nem mi vagyunk egyedülük a világban, akik ezt csinálják, az egész világon erre rájöttek, és próbálják megtalálni a megfelelő technológiai megoldás. Remélem azt, hogy nekünk sikerül. Azt gondolom, egy-két éven belül ez meg fog történni. Tehát nem hiszem azt, hogy ez egy 10 éves projekt, azt gondolom, hogy néhány éven belül meg lesznek az eredményei.
A labor eredmények azok biztatóak.
Igen, megvan a technológia, amely ezt működteti, és mi szeretnénk ezt nagy üzemévé tenni.
Tehát a laborból ki kell lépni, igen, és nagy üzemévé tenni. Tehát ez a feladat, és az talán egy-két év alatt meg lesz. Nos, elszaladt az idő, de azt hiszem, hogy mindannyiunkat érintő és érdeklő kérdésekről beszéltünk. Megköszönöm Világi Oszkárnak, hogy itt volt velünk, és hát mit mondhatnék? Legfőképpen sok sikert szeretnék kívánni, nem csak azért, hogy a MOL ezt nyereségesen meg tudja csinálni, hanem azért, mert mindannyiunk érdeke, hogy az, amiről beszéltünk, sikeres visszagyűjtés, sikeres újrahasznosítás, és nem csak a PET palackoknál, nem csak az üvegnél, nem csak az alumíniumnál, hanem mindenütt, amiről beszéltünk, sütőolaj, roncsautók, és így tovább, hogy ez a technológia, ez a munka, ez sikeres legyen, és tisztább legyen a környezetünk.
Köszönöm szépen. Hát én is azt szeretném, hogy a 2025-ben újra itt ülünk, akkor tudjuk azt mondani, hogy amiről beszéltünk 2023-ban, az megvalósul, sőt, és még annál több is, és ennek látható jelei vannak Magyarországon. Tehát egy zöldebb, egy tisztább Magyarországról fogunk beszélni 25-ben.
Én állok elébe, hogyha jó Isten, jó egészségben megtart mindkettőnket, akkor 2 év múlva a klasszikus filmcímmel jövőre veled ugyanitt, de nem jövőre, hanem 2 év múlva veled ugyanitt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm szépen is.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.